estét, sziasztok! Jó estét! Jó így együtt lennünk Isten jelenlétében, jó azt a szívbeli hozzáállást gyakorolnunk a dalok kapcsán, a bizonyságok kapcsán, Isten igéje kapcsán, amint Isten igét megnyitjuk, hogy aktívan nyugszunk, és aktívan befogadók vagyunk, hogy befogadjuk Isten szeretetét, befogadjuk Isten igéjét, és nem vagyunk passzívak. No, mondjátok ezt. No, nem. Nem vagyunk passzívak, a lelkünkben nem vagyunk kívülállók, akik befelé tekingetnek valahova, hanem hogy hallottuk ezeket a dolgokat, itt van Isten jelenléte, csak így befogadjuk, és élvezzük, és jó benneteket látni. Gábor, Ildikó, Anna, gyertek ide fel, kérlek. Igen, nagyon-nagyon jó látni benneteket. Gyere, Ildi. Gyere, Ildi, Anna, a kis buksidat arra mutasd. És csak szerettem volna egy kicsit így, egy pillanatra, hogyha feljönnek ide, mert nagyon szeretjük ezt a családot, Gábort, Ildikót és Annát, és szeretnénk imádkozni értük, és nagyon örülünk annak, hogy Ildikó és Annát látjuk, és hogy itt vagytok, úgyhogy Isten hozott benneteket a családban, és kérlek, nézzetek úgy rájuk, és csak fogadjuk úgy őket, hogy Isten csodálatos emberei, és ez a kis mütyűr itt, Isten, az az imánk, hogy Isten csodálatos emberévé nőjön fel. Olyan lányjá, ifjú hölgyé aztán, aki ismeri Istent és szereti Istent, és Isten házába van meggyökerezve. Isten házába van meggyökerezve. Amikor Isten házába meg vagyunk gyökerezve, akkor virágzunk és gyümölcsöt termünk. Oké, úgyhogy imádkozunk értük most, de imádkozunk értük a következő időszakban is, azért, hogy tudjanak jönni, így van, ne legyenek olyan akadályok, betegségek, hogy tudjatok részt venni a gyülekezeti családdal, és aztán növekedjen Anna, és imádkozunk az ő egységükért és az egységünkért, jó? Szepi, ide jönnél, imádkoznál? Vezetnél minket egy imádságban? Ragad meg azt a mikrofont, és nektek nem kell becsuknotok a szemeteket, ti nézzetek rájuk, és úgy imádkozzatok, mi becsukjuk, Szepi vezet minket egy imádságban.
Atyám, micsoda kiváltság itt lenni, és a te szíveddel, a te vágyaddal, a te szereteteddel itt lenni, és átölelni egymást. És ezt a drága családot tényleg csak így elét hozni, kérni téged arra, amit egyébként is teszel, de szeretett, ha kérünk téged, hogy öleld át őket, vond őket, takard őket be, vezesd őket, Uram, nagyon szereted őket, és hogy ez a szeretet hadd csorduljon rajtuk túl, a családukon túl, személyen túl, egymás felé, erősítsd meg a házasságokban őket, erősítsd meg a családjukban őket, Uram, tényleg, és imádkozunk ezért a drága gyermekért, hogy a te gyönyörűségedre, a te szíveddel, a te atyaságoddal és anyaságoddal vedd körbe őket, őt, Uram. És csak hálásak vagyunk neked, hogy ők itt vannak, és hogy egy család lehetünk. És most imádkozhatunk értük, és áldásodat kérjük. Tényleg. És nem csak most, atyám, nem csak most, hanem az imáinkba írd be őket. Nap, mint nap, Uram, amikor a térdeinken vagyunk, csak hozd fel az emlékezetünkbe őket. Így írd a szívünkbe őket, hogy elmondhassuk, hogy mennyire hálásak vagyunk neked, ő értük. És védd meg őket mindenféle betegségtől, nyavajától, Uram, védd meg őket önmaguktól, Uram, önmaguktól, és hogy te legyél ott minden területen az életükben. Hogy tényleg úgy növekedjenek föl Krisztusban, ahogy a te szíved van, ahogy te vezeted őket, Uram. És tényleg csak kiváltság, hogy most itt lehetünk, és elébet hozhatjuk így gyülekezetként őket, és mondhatjuk neked, Istenem, hogy köszönjük, hogy ennyire szereted őket. Köszönjük neked. Jézus nevében azt mondjuk erre mindannyian, hogy ámen. Ámen.
Ámen. Ámen. Köszönjük szépen. Mezőkovácsházáról vendégeink vannak. Álljatok csak fel, hogy lássunk benneteket. Örhelyi Zsolti havi egyszer jár Mezőkovácsházára, és szokott hely lenni az autó, és a csapat szokott hely lenni az autódba? Van, mikor van. Hogyha szívesen leugranál, akkor előjegyzésbe vesz téged. Aki Isten hozott benneteket, Ábrahám Eszti, a Temze partjáról. Eszti, öröm nekünk, hogy itt vagy velünk. Ja, és jó, nagyon. És holnap lépcsőn, holnap lesz lépcső, és nem lesz eső. Jó? Tehát holnap a hétfői lépcsőn lesz egy vendégünk, és az... Csak azért is említem, hogy amúgy is, hogyha nem voltál lépcsőre, invitálok téged, mert nagyon buli, hétfő este 6-kor, de Peruból lesz egy vendégünk, pásztor Kerekes Lajos itt lesz velünk, Peruból, ott misszionárius, és hosszú a sztori, de 2000 júniusában, július 2-án velem együtt lehoztam őt Szegedre az első hetekből, hogy jöttem, és az volt az első alkalom, amikor Isten igét megnyitotta, és adtam neki, vagy mondtam, hogy egy 10 percet beszéljen, és azon az alkalmon tért meg Farka Sibolya, Lacinak a felesége, és csak Pásztor Lajos egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon buli ember, ha lehet így mondani. Gyertek, ő fog megosztani az igéből is, és sok sztorit fog mondani, meg hát húzzuk ki belőle, hogy mit tesz Isten Peruban, Dél-Amerikában, az ő életükben, telve vannak bizonyságokkal, telve vannak Isten munkájával, úgyhogy ez holnap este. Oké, mi pedig nyissuk ki a Bibliánkat 1 Korintus 10-nél, 1 Korintus 10, és mit szólnátok, ha felállnátok? Úgy szeretem, amikor így felálltok. Ti is? És aztán letérdelnétek. Ne jó, jó, vicceltem. Csak álljatok fel, csak azért, hogy olvassuk el együtt Isten igéjét. És ezt a részt 1 Korintus 10-ben, az első 13 verset, és... szerettük ezeket a bizonyságokat, amiket hallottunk. Inkább járok Istennel a sötétben, mint Isten nélkül a világosságban. Tudjátok, figyeltek, tudjátok, hogy az életünkben szükségesek olyan döntések, amelyek nem könnyű döntések, nehéz döntések, de nagy döntések. Mikor benne vagy egy nehézségben, egy próbatételben, és azt mondott, hogy inkább járok Istennel a sötétben, mint Isten nélkül a világosságban. Tudod, mikor ott van, és a világ húz téged másfele, és csábítgat téged a benned lévő bűn másfele. És azt mondod, hogy nem, én döntöttem. Mikor jönnek a különböző opciók, nem, én döntöttem. Mikor a család, akik nem hisznek Jézusban, vagy régi barátok, vagy akármit tudod von, nem, én döntök. Döntök, 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 döntök. Soha ne becsüld alá a döntések hatalmát és fontosságát. A szívből jövő döntéseket. Azt mondom, hogy én döntök. És utána mondhatom azt, már döntöttem. Már döntöttem. Én már döntöttem. Ez megvéd bennünket. 1 Korintus 10, 10, 1-től 13-ig olvassuk fel Isten igéjét. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és, tenger, és a tengerben, és mindnyájan ugyanazt a szellemi eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket. Ez a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkeltek játszani. Ne is paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztust se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Ne is zugolódjatok, amint közülük némelyek zugolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra írattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Atyám, csak szeretnénk azt, hogy ahogy csak ezekben a pillanatokban is szóltál hozzánk, meg akarjuk alázni magunkat előtted, és szólj hozzánk. Amen. Foglaljatok helyet. Múlt héten emlékeztek rá talán, hogy a próbatételekről és a nehézségekről és azoknak a szerepéről beszéltünk az életünkben. És ez az írásrész, amit felolvastunk, és csak figyelj, hogyha figyelsz, Isten még inkább segíteni fog neked abban, hogy figyelj. Felolvastuk, ez erről szól. Izraelről a pusztában. 3500 évvel ezelőtt. Persze, Pál apostol azt mondja, hogy mindezek, kétszer mondja ebben az írás, hogy mindezek a mi javunkra íródtak meg. És mindezek azért estek velük, hogy mi tanuljunk belőlük. Tehát ez nekünk szól. Isten népe a pusztában. Isten népe a hívő a nehézségben. Isten népe a problémában, a küzdelemben. És úgy kezdődik ez a rész, hogy ötször szerepel benne az a szó, hogy minnyájan. Tehát Izrael 3500 évvel ezelőtt, amikor kijött Egyiptomból, mindannyian megmenekültek. Mindannyiuk előtt megnyílt a Vörös-tenger, és részt vettek a szabadulás, kivonulás csodájában. Mit mond itt? Azt mondja, csak felhívja a figyelmünket, hogy mennyire kedves volt velük Isten, mennyi kegyelem történt velük, mint ahogy itt az énekekben énekelték, vagy énekeltük közösen. Tetszett, ahogy Mimi énekelte a dalt. Én úgy énekeltem, hogy elbuktam már százszor, mert az volt felírva, és aztán azt hallottam, hogy Mimi nem azt énekli, hogy elbuktam már százszor, észrevettétek, hanem elbuktam sok százszor. És ez körülbelül így van, igazad van. Nem százszor buktam, mert olyan sok százszor buktam, ez sokkal jobb. Mert ez így van. Mégis szeretsz engem. Így van? És mindig is szerettél, és mindig is szeretsz engem. Mert Isten ilyen. És Izraelben mindnyájan, azt mondja az első versben, testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan átmentek a Vörös tengeren, mindnyájan úgymond Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, úgymond. Ugyanúgy, hogy mi a Krisztusra, mindnyájan a Krisztusra keresztelkedtünk meg, amikor hittünk benne. Ugyanúgy mindnyájan ugyanazt a szellemi éledelt ették, a mannát, és mi is esszük a szellemi éledelt, a Krisztust, az igazi szellemi éledelt. Ugyanazt a szellemi éledelt itták, amikor rásújtottak a kősziklára, és aztán szóltak a kősziklára, bang, víz jött ki a kősziklából a pusztába. Isten körbevett őket kegyelemmel. És ott volt a felhő. Olvastam erről, a rabbik vitatkoztanak, hogy hány felhő volt, és hogy valamelyik azt mondja, hogy négy, valamelyik, hogy öt. Nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, hogy egy, de az elképzelés az az, képzeljétek el, hogy az a felhőoszlop a pusztában, ami nappal felhőoszlop volt, éjszaka pedig tűzoszlop volt, ez valószínűleg nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen oszlop volt, hanem ez, hogyha távolról voltál, mondjuk 10-20-30 kilométer, akkor oszlopként láttad, de az egész felhő Isten jelenléte, Isten sekin a dicsősége, Isten jelenléte és dicsősége, az ott táborozott Izrael felett, Izrael körül. Úgyhogy mikor jöttek az egyiptomiak utánuk, akkor nem tudtak hozzájuk férni, mert körbevette őket Isten jelenléte. Mindannyian. És ugyanezeket énekeltük, hogyha megtalálom velünk kapcsolatosan is, hogy te jársz előttem, amit énekel. Jelenléteddel körülveszem. Mondjam a dallamot. Jelenléteddel. De jól hangzik. Körülveszel. Ugyanaz. Minden időben mindig szerettél. Te jársz előttem, a felhőoszlop vezette őket. Tehát a felhő mozdult és vezette őket. És azt is mondják, hogy ahogy ott voltak a sivatagban, mert ez egy sivatag volt, és a sivatagban Zsófival volt lehetőségünk. Azt hiszem, pont abban a sivatagon keresztül menni, vagy ott, mikor Jordániában voltunk, és elmentünk Petrába. Gyerekek, egy héten keresztül nem láttunk felhőt. Ugye, egy hetet voltunk, nem volt egy felhő se. Nem volt felhő. 44-45 fok volt. És tudjátok, mi is kókadozunk itt, azt látjuk, hogy Izraelnek valószínűleg volt egy árnyék, a felhő árnyékot biztosított számukra. Hogy voltak, és nem kellett kókadozniuk, nem kellett ott a pusztában azt, hogy hú, hát most hol találok egy kis árnyékot, hanem. És éjszaka pedig, mikor hűvös volt a sivatagban, akkor ez egy tűzoszlop volt, vagy egy védelem volt számukra, és úgy szintén meleget adott, hogyha kellett. Ugyanez, te jársz előttem, oltalmazom, kezedben őrzöl, mindig velem vagy. Oké, tehát velük minnyájukkal megtörtént ez, és velünk is minnyájunkkal megtörténik ez. Minnyájon. És aztán az ötödik vers, mert azt mondja, hogy de többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. Igazából nem úgy többségük elhullott, mind elhullottak a pusztában. Kivéve ketten. Kik voltak ők? Józsué és Káleb. És majd az új generáció maradt meg, ment be az ígéret földjére. És azt mondja Pál apostol, hogy mindez a mi tanulságunkra írattatott meg. Megvan? Várj, nézzük meg, hatodik vers. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Visszamehetünk az ötös versre. Oké, tehát miről szól ez a rész? Arról, hogy amint mi végigmegyünk az életbe, Isten körbevesz bennünket. Meg vagyunk váltva a pokoltól. Meg vannak bocsátva a bűneink. Tudhatjuk azt, hogy Isten gondoskodik, és tényleg gondoskodik rólunk. Körbevesz bennünket. De Isten átvisz minket próbatételeken és nehézségeken, és megengedi a problémákat az életünkbe. Azért, hogy figyelj erre, megpróbálja a szívemet. Hogy megpróbálja a szívemet, hogy bízok-e benne. És itt jött ki Izraelnél, hogy szüntelen zúgolódtak. Mindnyájan felhő alatt voltak, mindnyájan szellemét eltettek, mindnyájan szellemét altattak, Isten gondoskodott róluk a pusztában. És rólunk is gondoskodik. Rólad is gondoskodik, rólam is gondoskodik. És biztosak lehetünk abban, hogy gondoskodni fog. De Izrael szüntelen csak. Mi ez a manna? Mi ez a pusztaság? Miért hoztál minket ide? Zúgolódott Isten ellen, zúgolódott a vezetőség ellen, Mózes és Áron ellen, és támadták őket, miért hoztatok minket ide? És ez számunkra tanulságként írattatik meg, hogy miközben áldottak vagyunk, mégis a szívünk megkeseredhet a nehézségek miatt. Mégis a szívünk, vigyázzunk kell a szívünkre, mert meg tud keseredni. Értitek? Értitek? És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. És Izrael a pusztában bolyongott, figyelj, körbe, és körbe, 40 éven keresztül. Pedig Istennek nem ez volt a terve. Istennek terve volt a pusztai tapasztalat. De nem 40 éven keresztül. De 40 éven keresztül azért, mert nem bíztak Istenben. Istennek a terve az volt, hogy bevigye őket az ígéret földjére. Kihozza őket Egyiptomból, legyen pusztai tapasztalatuk, és bevigye őket az ígéret földjére, Kánaán földjére. És velünk is ugyanez. Megmentett bennünket, de be akar vinni minket. De amikor a szívemben megmakacsolom magam, mint ahogy Izrael tette, a szívemben megmakacsolom magam, akkor 40 év puszta. 40 év bolyongás. Tudjátok, hogyha csak megalázunk magunkat Isten előtt, akkor nagyon közel van a szabadulás. Lehet, hogy nem a körülményeimben rögtön, de belül. Minap este feküdtünk az ágyba. Mikor volt ez? Péntek este? Na, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de Igen, minden este szoktunk, így van, de ez igaz, de... De Zsófi mondott nekem egy tudod, pár mondatos intést, hogy mire kell vigyáznom. Oké? A szolgálatban, az életemben. Hogy vigyáznod kell arra, hogy tap, 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 tap. És most nyilván ez nem rólam szól, de ott voltam. Higgyétek el, néha rosszul reagálok én is ezekre a dolgokra. De most nem azért mondom, hogy nem szoktam rosszul reagálni. Tehát szoktam néha úgy érzem, hogy miért mondja az illető, most miért mondod, nem vagyok elég jó, nem sem elég jól, vagy most miért mondod, de ő mondta, éreztem, hogy igaza van. Éreztem, hogy szeretetben mondja. Éreztem, hogy Istentől van. És csak elfogadtam. Ott voltam, feküdtem, és wow, ez bölcsesség, ez jó nekem. Kicsit fájt, minimálisan, tehát tudod, mint a kicsit fáj, de wow, ez jó nekem. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, drágám, igazad van, és köszönöm, hogy mondod ezt, és köszönöm, hogy mondod. De nem is az a lényeg, hogy mit mondok neki, hanem az, hogy csak így megaláztam magam Isten előtt. Ott abban a Isten adta pillanatban, ezek Isten adta pillanatok. Egy Isten tiszteleten vannak Isten adta pillanatok. Sok ilyen Isten adta pillanat lehet. Megragadhatsz párat. Megragadhatsz egyet. A napod során vannak Isten adta pillanatok. Amikor olvasod az igét, vannak Isten adta pillanatok. Ha a Szent Szellemben járunk, nem veszem elő a széket, tudjátok. Ha a Szellemben járunk, akkor Isten tanít minket. De az elő feltétele az. Ego. És csak egy, oké, Uram, köszönöm, és tudom, hogy igaz, és nem csak, hogy igaz, hanem megment. A bölcs, Istentől jövő tanács, Istentől jövő ige, igazság, megment. Megmenti a lelkemet, megment a lefelé menő spiráltól, megment a pusztulástól. És ugyanabban a szituban vagyok, még mindig, amire mondott valamit. De már nem ugyanaz. Szabad vagyok. Értitek? Tehát a szitu nem változott, de szabad vagyok. És ez az, ami Izraelnek nem volt meg a pusztában. Nem volt meg nekik. Az az egyszerű bizalom, az az egyszerű hit, az az egyszerű alázat és szelítség, hogy elfogadják Istentől. Hogy elfogadjanak Istentől. Oké, figyelj, nem lesz hosszú az üzenet. A szelítség az az, és mondtuk ezt múlt héten, de nem, tehát ezt ismételni kell. A szelítség az, hogy elfogadom Isten kezéből a körülményeket az életemben. Elfogadom Isten kezéből a körülményeket az életemben. Azt mondom, hogy Isten, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. És elfogadom. Elfogadom azt a körülményt, azt a helyzetet. Lehet, hogy ez az, hogy valaki megbántott. Lehet, hogy ez az, hogy valaki felgáncsolt. Lehet, hogy ez az, hogy valaki megrövidített. Tehát lehet, hogy ez egy személy, ez ember, lehet, hogy ezek emberek. De szerinted véletlen volt? Vagy a mindenható Isten, aki szuverén és teljhatalmú, hirtelen valami kiment az ő kontrollja alól, és már nem ő uralja a helyzetet? Vagy pedig valami olyan volt, ami Isten által megengedett, rendelt az életünkben. És Izrael megy a pusztába, és átmennek a Vörös-tengeren, hatalmas tánc, 2 Mózes 15-ben, Mirjam tánca, vagy Mirjam táncba vezeti őket, és dicsőítésben. 3 napot mennek, és nincsen vizük. És rögtön. Milyen? Rinya. Jaj, nincsen vizünk, jaj, de jó volt Egyiptomban, az uborkák, annyifajta hagymát soroltak fel. Tudom, nincs is annyifajta hagyma, de van, nagyon szeretik a hagymát. Fok, hányan szeretik a hagymát? Oké, fok, jó, igazi, így van. Annyifajta, tudod, fokhagyma, vöröshagyma, lilahagyma, póréhagyma, főthagyma, főzőhagyma, metélőhagyma, így van. Ezek mind hajhagyma, köszönjük, ezek mind hiányoznak nekünk. Ezek mind hiányoznak. Mózes, azért hoztál ide minket a pusztába, hogy elpusztuljunk. Hogy elpusztuljunk. A szelídség az az, hogy Istentől el tudom fogadni a körülményt. És tudom, hogy neki van egy jó terve. Van egy jó terve a nehézség ellenére. Uram, én bízok benned. Tudod? Oké, 5 Mózes 8. 5 Mózes 8, 2 és 3. Nézzétek, azt mondja, hogy emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e parancsolatait vagy sem. Mikor lesz nyilvánvaló, hogy mi van a szívemben? Mikor a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretném. Mikor megbántanak. Mikor a körülményeim nem úgy alakulnak. Akkor lesz nyilvánvaló. Mikor minden úgy megy, ahogy szeretném, és amikor süt a nap, és amikor csendes a tenger, akkor mondhatom, hogy örömöm van. Mondhatom, hogy bízok Istenben. Mondhatom azt, hogy az én szívem rendjén van. De ezt nem tudhatom. Okay, és Isten megengedi a körülményeket, és megengedi az embereket, és megengedi az ördögöt. Utána azt mondta, hogy az ördög nem más, mint Isten láncos kutyája. Okay? Isten megengedi, hogy a szívemet megvizsgálja, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Harmadik vers. Sanyargatott téged és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Mi Istennek a célja azokban az időszakokban az életünkben? Azokban a próbatételekben, azokban a nyomorúságokban, azokban a szenvedésekben. Istennek a célja az az, hogy megpróbálja a szívünket, és megtanítson minket arra, hogy nem kenyérrel élünk, hanem Isten igéje és ígérete által. Hogy élünk Isten ígérete által? Átmegyünk a sötét próbán, és a próbába felírjuk a tükrünkre. Hogy inkább járok Istennel a sötétben, mint Isten nélkül a világosságban, vagy a tudod, minden okéban. Oké? Miért? Mert Isten igéje, Isten ígéretébe kapaszkodok. És én döntöttem a szívembe, és döntöttem. aki Izraellel láthatókra nézett, arra, amire mi is nézünk sokszor. Mit látok? Mi van? Mi van? És volt két ember, Józsué és Káleb, akik tanultak hitáltal járni, és persze Mózes és Áron, akik hitáltal éltek. Hitáltal, hitáltal. Tudjátok, a hit az fantasztikus. A hit az fantasztikus. A hit miatt a sötétben is csak kapaszkodok Istenbe, és van egy reménységem. A hit miatt, tudod, amikor mindenki kókadozik, akkor lehet egy elfogadásom. Amikor mindenki passzív, akkor van egy bizalmam. Oké? Jó, nézzük meg az utolsó versünket, jó? És aztán csomagoljuk össze. Zsidók 12, 15, Zsidók 12, 15. Azt mondja, hogy vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki. Nehogy a keserűség bármely gyökere fölnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön. Mikor ott vagyunk a nehézségekben, akkor nagyon, nagyon könnyű az, hogy elszakadunk Isten kegyelmétől. Mit jelent ez? Nem fogadunk el Istentől. Nem fogadok el Istentől. Nem fogadok el Istentől. Nem fogadok el újból Istentől. Nem fogadok el Istentől, hanem elszakadok a kegyelmétől. És elkezd a keserűségnek a gyökere felnövekedni. A keserűségnek a gyökere, ez egy gyökér, ami nő az életünkbe. Ami keserű. Egy keserű gyökér ott. Egy keserű növény, ami ott nő az életünkben. És elkezd növekedni ez a keserűség bennünk. És Izrael a pusztában eljutott erre a pontra. Figyelj, ahol mindnyájan átmentek a Vörös-tengeren, mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan szellemeledeltettek, mindnyájan, de elhullottak a pusztába. Figyelj! A pusztában jársz, élsz, vagy az ígéret földjén vagy. Ezen nem azt értem, hogy vannak-e nehézségek, hanem a nehézség közepette belül hol élsz. Vagy igazából csak ugyanolyan nehézségeid vannak, mint bárki másnak. De keserű vagy, mint a világ. Keserű vagy Istennel, keserű vagy valaki mással, nem tudsz megbocsátani Istennek, nem tudsz megbocsátani másnak. Ha van egy pusztító dolog az életünkben, akkor az a keserűség. Amikor a szívünk elkezd befele fordulni, és elkezdünk keserűek lenni. Azért, mert nem tudom elfogadni abban a helyzetben, hogy Isten az ő bölcsességébe valami jót tervez számomra, Isten az ő szeretetébe valami jót, azon a nehézségen keresztül. És a keserűség ellen a gyógyszer, egyszerűen csak egy teszünk, a öt, mindenért hálát adjatok. Mindenben hálásak legyetek. Emlékszem, olvastam egyszer egy verset. Teréz anya írta. És arról van szó ebben a versben. Istenem, köszönöm neked mindazokat a helyzeteket, ahol nem azt kaptam, amit gondoltam. Köszönöm neked mindazokat az embereket, akik cserben hagytak. Köszönöm neked mindazokat, a barátokat, akik ígértek valamit, és aztán nem adták meg. Köszönöm mindezeket a dolgokat, mert mindezek ahhoz segítettek hozzá, hogy beléd kapaszkodjak, hogy te legyél az én életem, te legyél az én reménységem. De amikor az a barát nem adja meg, mikor az az ígéret nem teljesül, amit az emberek megadnak, mikor ott vagyok, akkor olyan könnyen azt mondhatom, hogy befele fordulok és elkezdek megkeseredni. És nem azt mondom, hogy köszönöm neked, hanem Uram, miért én? És elkezd mérgezni. És nem baj megkérdezni, hogy miért. Tudjuk, hogy általában nincs válasz rá, de nem baj megkérdezni, de utána engedjük, hogy Isten fogja a kis kezünket, és vezessen minket túl a mérten. A miérten. Értitek, hogy Isten fogja. Figyeljetek, a hústestünknek, ha a hústestben élünk, és amikor a hústestben élünk, akkor igazából semmi nem jó. Akkor bajom van Zsoltival, mert sapka van rajta. És bajom van vele, mert nincs sapka rajta. És bajom van a pusztával, mert tudod, akármi, tudod, mindig lesz. Figyeljetek, a hústest az gyógyíthatatlan. A hústest az halálos. A hústest önmagába hordozza a keserűségnek a gyökerét. Figyeljetek, a hústestben soha nem tudok megbocsátani másoknak. És ha megbocsátanék is, mindig emlékezni fogok arra, hogy mit tettek velem. A hústest nem ismeri Istent, és nem ismeri Isten kegyelmét. Oké? Tehát ismerjük fel, hogy van bennünk egy olyan rész, ami halálos. De ne ragaszkodjunk hozzá. Figyelj, hogyha a feleségem tesz ellenem valamit, vagy Zoli tesz ellenem valamit, teljesen mindegy. Tudod, nem akarok neki megbocsátani. Mert nem fair. És édesgetem magamban azt a bántást. És a hústest nem tud megbocsátani. És meg fog ölni. Ez a meg nem bocsátás, ez bele fog süllyedni mélyen a lelkembe, és elkezd keserűvé tenni engem más területeken is. És aztán lehet, hogy megigazítom, hogy de én ilyen vagyok, de az az ember tényleg tehette volna azt, hogy de ez halálos. A hústestre nincs megoldás, csak egy, a kereszt. A halál. És a szellemben megbocsátok. Figyeljetek! Bocsássunk meg egymásnak, amennyiszer csak lehet. És még annál többször is. Luther azt mondta, hogy a házasság az nem más, mint szüntelen megbocsátás. Újból és újból és újból. A gyülekezeti élet nem más, mint újbóli megbocsátás, újbóli, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer magunknak, ahogy Isten megbocsátott nekünk, és elfelejtett a bűneinket. Magunknak elfogadni a megbocsátást. Miért beszélek erről? Mert ez az, ami a 40 év pusztaságot lerövidíti az életünkben. Értitek? Tehát vannak hozzáállások, szívbeli makadságok, a hústestnek hozzáállásai, amelyek azzá teszik az életünket, hogy mindannyian körbe vagyunk véve, oltalmazva vagyunk, de mégis a pusztában fogunk kódorogni egész életünkben. És az egyik, amikor nem tudom elfogadni Isten megbocsátását, nem fogadom el Isten megbocsátását. Énekeltük ezt a dalt, hogy Jézus a te véred, meghajlok keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs mi ennél többet ér. A bűnöm többet ér Jézus vérénél? A francokat. Dehogy! A bűnöm semmi Jézus véréhez képest. tiszta vagy, meg vagy bocsátva, és felejtsd is el, hogy Isten elfelejtette. Zsidók 10:18-ban. Ő nem emlékszik a bűneidről, szabad vagy. És kijössz a pusztából, így jössz ki a pusztából. Így jössz ki az, hogy belül puszta legyen. Aztán a másik ember számára, figyelj, ugyanígy, csak megbocsátok, a kegyelemnek a szelleme, a kegyelemnek, hogy azt adom a másiknak, amit nem érdemel. És megbocsátok, ha kell 100-szor is, ha kell 1000-szer is, és nincs ekkor bennem a keserűség gyökere. Figyelj, a gyülekezettel szembe is lehetek egy ilyen elvárással. Milyeneknek kellene lennie az embereknek a gyülekezetben? Milyeneknek kellene lennie a testvéreknek hozzám felém a gyülekezetben? Járj ezen az úton, és egy keserű lelked lesz, és keserűség gyökere, amely mit csinál? Megzavar téged, Zsidók 12:15, és másokat is megfertőz. Mert utána erről fog beszélni. Tudod, Ráhel? Tudod, vannak testvérek a gyülekezetben, és igazából a gyülekezet az olyan, hogy, és akkor közösség van valami felől, ami nem Isten jelleme és természete, nem Isten szíve, nem a drága vér, hanem olyan dolgok, amelyek csak a hústest. Máté 18. Emlékeztek erre a történetre? Jézus mondta megbocsátásról. Megy a szolga, és találkozik az urával, és az ura azt mondja, hogy eljött az idő, hogy kifizesd az adóságodat. 10,000 talentummal tartozol nekem. Figyelj jól, 10,000 talentummal. És azt mondja ez a szolga, hogy kérlek, légy türelmes, mert meg fogom fizetni. Figyeljetek, 10,000 talentum, figyeljetek, 1 talentum az 6,000 dénár. 1 talentum. Figyelj jól, 6,000 dénár. Egy napi bér az 1 dénár. 1 talentum, ez 6,000 nap fizetése. És ő 10,000 talentummal volt adós. 10,000 x 6,000 nap. Tudod, hogy mennyivel volt adós ez a szolga? 160,000 év. Képzeld el, és ezt tudod, ki ez a szolga? Te, meg én. Én, meg te. Ennyivel voltunk adósok. 160,000 év. És erre még azt mondja, hogy légy türelmes velem, várj még egy kicsit, megfizetem. Persze. És az ura megkönnyörült rajta, megszánta, és elengedte nekünk a 160,000 év tartozást, adóságot. És azt mondta, hogy szabad vagy. Úgyhogy a szolga jön, amúgy el kellett volna adni a gyerekeit, a feleségét, a családját, rabszolgának ővel együtt. Szétszórták volna őket. És most el lett engedve. Mindez. És megy, és ahogy eléri a járda szegély végét, találkozik egy szolgatásával, aki 100 dénárral tartozik. 100 napi bér. Nem 160,000 év, 100 napi bér. És elkezdi folytogatni, hogy fizess nekem most. Oké? És az úr azt mondta, hogy ezt a szolgát, mikor a szolgatársak látták, hogy milyen kegyetlen volt, fogták és elmondták az urának, és az ura jött, és tömlözbe zárta, ami ki nem fizeti az összes tartozását. Kegyetlen. És tudjátok, mi is lehetünk ilyen kegyetlenek egymással. Igen, mosolygok a mártira. Igen, igazából mosolygok rá, de ott belül jegyzem, amit jegyzek. Tudom, amit tudok. És húzva vannak a strigulák. És aztán valaki másnak is, és valaki másnak is. Sok adósom van. Sok mindenki tartozik nekem. És ez távol van az Úr szívétől. Ez a pusztai gondolkodásmód. A keserűség elkezd növekedni. És aztán találkozok napról napra, hétről hétre testvérekkel, akik tudod, tartoznak nekem. Lehet így élni? Egy évig? Szerintem lehet. Két évig? Lehet. Három évig? Lehet. 10 évig? 15 évig? 20 évig? 25 évig? 30 évig? 40 évig? Izrael így élt? Lehet. De nem kell. De nem kell. Mert Jézus megbocsátott nekem. És radikálisan újból és újból és újból és újból eldöntöm a szívembe, hogy te szabad vagy. Tök mindegy, hogy mit tettél, szabad vagy. Nem számolom a tartozásodat. Úgyhogy Peti 1 Korintus 10-13, és ezzel csomagoljuk be. Tehát így fejeződik be ez a rész, amit felolvastunk, hogy nem emberi erőn felül is kísértés esett rajtatok. És itt mikor a kísértésről szól, akkor igazából ez egy összefoglaló neve a próbatételeknek, a nehézségeknek. Hogy ezt mondja nekünk az Úr, hogy nem emberi erőn felüli kísértés vagy próbatétel esik rajtunk. Persze, olykor azt mondjuk, fú, uram, ezt már nem tudom elhordozni. Fú, uram, ez már jóval több, mint ami ez házszámot tévesztett. De nem. Azt mondja, megnyugtat minket az Úr. Figyelj, én biztosítalak téged, és ez tetszik nektek, az egész életetek során soha nem fogtok olyan nehézségen átmenni, amely ne rátok lenne méretezve. Azt mondja, de hát én már belemakkantam az enyémbe. Az nem rám lett méretezve. És nem erre gondoltam, tudod, a hústestünkre, hanem erre gondoltam. Térdre visz minket, térdre. Vagy megkeserít, vagy térdre visz minket. Vagy megkeserít, vagy térdre. Vagy megkeserít, vagy térdre. Térdre visz minket. És nem emberi erőn. Tehát felülvaló. Tehát nem ilyen angyaloknak járó próbatétel ez. Hanem nekünk való. Mert Isten hű. Isten hűséges. És tudod, hogy olvassuk Izrael pusztai vándorlását, tudod, mit látunk benne? Isten tényleg hűséges. Tényleg hűséges. És ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Vegyük, fogjuk és vegyük. Ez nekünk szól. A kísértés, a próbatétel együtt a kimenekedést is megadja majd. Mert Isten hűséges. Ő megadja a kimenekedést, hogy el tudjátok hordozni. És itt jön a mi problémánk, hogy azt mondjuk, hogy igen, uram, de mikor? De mikor? Oké? És az Úr azt mondja, hogy bíz bennem most. Bíz bennem most. És ez a kimenekülés, ez azt jelenti a görögben, hogy egy kimenekedő út. Egy exit. Így van, ott vagyunk egy nagy épületben, mondjuk az Árkádban, és vannak ilyen exit, ilyen menekülő folyosók, kimenekedő utak. És mikor, ha lenne egy tűzeset, akkor lámpák lekapcsolnak, ugye repülőn is így van, és aztán vannak csak azok a lámpák, amik a kimenekedő folyosót mutatják. És a nehézségben ott van a kimenekelő folyosó. De ez a vers nem mondja, hogy kimenekülés a nehézségből feltétlen. Mondja? Olvassuk el. Kísértéssel együtt, a próbával együtt a kimenekülés is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Tehát azt mondja, hogy el tudjátok hordozni. Tehát a kimenekedést Isten megadta, és megadja újból és újból a helyzetben, ahogy kezdtük az üzenetet, hogy itt már szabad vagyok. A pusztában vagyok, de már belül az ígéret földjén, de már szabad vagyok. Okay? És az Úr adja, csak legyünk elég alázatosak és szelidek, hogy elfogadjuk. És ezért szeretem az Isten tisztelt, ezért szeretem a lépcsőn, ezért szeretem a Bibliámat, ezért szeretem a testvéri közösséget, a házi csoportot. Csak amikor ketten találkozunk, csak ketten, az Úr ad valamit nekünk, megajándékoz minket az ő jelenlétével, és használjuk ezt ki. Ne legyünk semlegesek egymásra, hanem szóljunk egymásnak hitbeli szavakat, szeretetnek a szavait, igéket, bizonyságokat, ígéreteket, osszunk meg egymással. És lehet, hogy ad Isten ott, hopp, egy kimenekülő utat. És szabad vagy. És aztán majd kint is szabad vagy. Egyszer, Isten bölcs tervébe. De szabad vagy. Amen. 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 Hagyjuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma este tanácsolsz minket. Mi a szívünkhöz szólsz. Köszönjük azt, hogy nincs egy helyzet, egy szituáció sem az életünkben véletlenül. Mindben tudhatjuk, hogy a te kezedben vagyunk. A szituációink is a kezedben vannak. Ezek előre eltervezettek és ránk szabottak. És meghagyjuk a térdünket. Urunk, megtaláljuk a békességet a te lábaidnál. Megbocsátunk másoknak. Megbocsátást fogadunk el magunk számára. Elengedjük az koncepcióinkat, hogy hogy is kellene kinézni a mi életünknek, azt szerint, amit a világ mond, vagy szüleink mondanak, vagy a maximalizmusunk, vagy perfekcionizmusunk mond. Elfogadom azt a házasságot, amiben vagyok. Elfogadom azt a anyagi helyzetet, amiben vagyok. Elfogadom a kezedből. Elfogadom azt az egészségügyi helyzetet, Uram. Igen, elfogadom. Tudom, hogy neked van egy munkád az életemben, amely mélyebb. Tanítani akarsz, hogy ne kenyérrel éljek, hanem minden igével, mely a szádból származik. Köszönöm. Köszönöm. És választ adunk az igédre. Köszönjük neked. Jézus nevében. Thank you.
nyitva. Élvezzük a közösséget.